Drága testvéreim, így együtt is nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Ajándék az, amikor egyikötökkel, másikotokkal bármely alkalmon találkozhatunk, és akad is erre lehetőség, de azért így együtt találkozni veletek így az igazi. Örülünk, hogy itt lehetünk közöttetek. János apostol első leveléből hoztam nektek egy ige szakaszt, amiről szeretnék szólni, veletek együtt gondolkodni így a délelőtt keretében. És aztán délután, mint ahogy a legtöbb gyülekezetünkben szokás, akkor inkább majd beszélgetnénk egy másik témáról. Tehát János apostol első leveléhez lapozzatok a 4. fejezethez, és a 7. verstől a 11. versig terjedő igeszakaszt olvassuk el együttesen. János apostol első levele tehát 4. fejezet 7. versétől így olvasom az igét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, s mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem abban, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Testvéreim, ezek az igék lehet, hogy csak az emlékeztetés jegyében, de nyilvánvalóvá teszik számunkra, hogy az Istennek mi a célja a megváltással. Ami Urunknak az a célja a megváltással, hogy az ő szeretetét nyilvánvalóvá tegye minden ember előtt, megismertes, hogy az emberek ezt felismerjék, befogadják, és ezáltal más életre jussanak, Jézust ezért küldte. Azonban ennek a megismertetésnek az útjául az Isten nem csak azt választotta, hogy Jézust, mint az ő szeretett egyetlen fiát elküldi, és akkor ő benne kinyilatkoztatja a szeretetét, hanem az Isten azt is választotta, hogy mindazok, akik Jézussal közösségre jutnak, és az ő szeretetét befogadják, akkor általuk is megismerhesse a világ ezt a szeretetet. Hogy bennünk is, akik befogadtuk ezt a jóságot, bennünk is munkálkodjon ez a szeretet, és bennünket is alkalmassá tegyen arra, hogy mi is szeretni tudjunk magunk körül minden embert, így képessé váljunk arra. Gyakorlatilag ez az élet. Azt mondja az ige, hogy az az élet, amelyben ez a szeretet nincs, az nem élet. Igazán az az élet, amely Krisztus szeretete által létezik és munkálkodik. És tulajdonképpen ez a megváltásnak a célja, mert azzal zárult a felolvasott ige szakasz, hogyha bennünket így szeretett az Isten, akkor nekünk is szeretnünk kell egymást. És hogyha mi ezt parancsként is, de az Úrtól vett alkalmasságként is el tudjuk venni, hogy ő alkalmassá tesz erre, akkor tényleg a szeretet, illetve a megváltás betöltötte a célját, akkor nem volt hiába való. Ugyanakkor onnan is közelítsük meg, testvéreim, hogy ez nem csak célja, hanem következménye, eredménye, mert azt mondja a 7. versben, hogy szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki megismerte az Istent, az tud szeretni. Tehát ez tulajdonképpen egy eredménye a megváltásnak, és ezért olvashattuk a 10. versben azt, hogy az önmagában nem nagy dolog, hogy az Isten jóságát meg nem érdemelt kegyelmét befogadva, megízlelve mi is, hát abba az irányba változunk és formálódunk. Tehát nem az a nagy dolog, hogy valaki ezt bennünk megcselekedte, hanem az a nagy dolog, aki ezt kezdeményezte. Az már egy eredmény, ha mi szeretni tudunk. Az már egy eredmény, amikor mi az Istenhez viszont hálával, viszont szeretettel tudunk viseltetni, és hogyha az emberek is látnak valamit abból a gyümölcsből, hogy az Isten jó hozzánk. Ez már egy eredmény. A szeretet abban van, hogy bennünket ilyen nyomorult, bűnös, lecsúszott, engedetlen és sokféle csúnyaságban élő embereket az Isten így szeretett és így közelített hozzánk. Meg kellett mutatni nekünk a szeretetet, oda kellett adni. Mi önmagában szeretni képesek nem volnánk. Tehát az Isten se úgy gondolt el, hogy megmutatja nekünk, aztán utána meg ember most te következel, hanem azt mondta, hogy ha ezt a jóságot, ami bennem van, befogadod, akkor ember neked is lesz. Lesz tőkéd, lesz forrás, amiből meríthetsz, és ezáltal te is erre az útra tudsz majd lépni. Testvéreim, vessük fel azt a kérdést, hogy milyen áldozatban mutatta meg az Isten az ő szeretetét. A 10. vers engesztelő áldozatot fogalmaz meg, ezt úgy is mondhatjuk, hogy elfedező áldozat. És az elfedező áldozat az nagyon beszédes és nagyon sokat mond számunkra. Néhány példát hadd idézzünk a Szentírásból, amikor Ádám és Éva észrevették, hogy ők mezítelenek, akkor megpróbálták maguk megoldani. Ugye? Megpróbálták maguk meg, megcsinálták a fügefa levelekből a körülkötőket, és úgy gondolták, hogy a mezítelenséget el lehet takarni, és azt mondta az Isten, hogy te nem tudod eltakarni a mezítelenségedet. Az Istennek kellett egy állatot leölnie, feláldoznia, és bőrruhákat készítenie, hogy befedezze, hogy betakarja az embert. Miért? A mezítelenségét, a rúdságát, a csúnyaságát. Ezt csak az Isten tudta megoldani. Aztán, amikor ismeritek a történetet, mielőtt kivonul Egyiptom földjéről Izrael népe, akkor az utolsó csapásnál kellett valamit csinálni. Jött az öldöklő angyal, és venni kellett az áldozatot, a bárányt és annak vérét, és be kellett kenni az ajtónak a félfáit és a szemöldökfáit. És gyakorlatilag, amikor arra ment az angyal, mindenhol öldökölt, de ahol kifejezték azt, hogy vér van, és én abba a vérbe helyezem az én bizalmamat. Az a vér, ami számomra menedéket és védelmet biztosít. Akkor azt a házat elkerülte az öldöklő angyal, befedezte a vér ezeket az embereket. Azokat a hívőket, akik a hitüket ezzel fejezték ki, hogy nekem védelemre van szükségem, mert egyébként az Isten előtt én egy tehetetlen, mezítelen és az ítéletre, az elveszésre méltó ember vagyok. Aztán történelemben előre haladunk, amiről az mostani hetekben is a tanulmány kapcsán sokat beszélgetünk, hogy miért is kellett a papnak egész éven át, mit is kellett csinálni azzal a vérrel, be kellett vinni és odahinteni a kárpit felé. Miért éppen a kárpit felé? Mi volt a kárpiton túl? A fridláda volt benne a törvénnyel, az Isten erkölcsi törvényével, és ott volt ugye Isten lakhelye. És ezzel az odahintett vérrel nem az Istennek kellett valamit megértenie, mert az Isten belelát minden szívbe, és minden gondolatot jól ért, ugye, ahogy mondja a Szentírás, hanem annak az embernek kellett tudatosulnia ő benne ezáltal, annak, hogy ő mehet az Istenhez, de csak úgy, hogyha közé és a törvény közé, a törvény jogos követelésével szemben valami őt megvédi. Tehát lényegében az Isten és az ember közé állt az a vér. És a vér hirdette azt, hogy ez az ember bocsánatban részesülhet, mert kifejezte az ő hitét az elfedező áldozatban, annak vérében. Kifejezte azt, hogy ő másképp nem mehet az Isten elé, ő másképp nem részesülhet elfogadásban és védelemben, csak így, hogy valaki szenvedett helyette, valaki meghalt helyette, egy ártatlan, egy tiszta, és ezáltal ő védelemben részesül az Isten előtt. Testvéreim, hogyan tudja Jézus elfedezni a mi bűneinket? A két ember mondjuk összevész, és az egyik meg akarja verni a másikat, de odáll valaki közéjük, akkor kit fog érni az ütés? Ugye egyértelmű, hogy azt fogja érni az ütés, aki odaállt a két ember közé, és Jézus Krisztus volt az, aki odaállt a bennünket sújtó ítélet és közénk, és minden bántás, és minden gyalázat, ami bennünket kellett volna, hogy érjen, azt Jézus azt mondta, hogy én itt vagyok, és én szeretném ezt elhordozni. Hadd olvassak egy-két igét ezzel kapcsolatban. Elsőként a Zsoltárok könyve 69. fejezetének az 5. versét olvasom. 69. Zsoltár 5. verse így szól. Többen vannak fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem. Hatalmasok a vesztemre törők, akik ellenségeim alap nélkül. Amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem. Testvéreim, nézzétek meg, hogy ebben az egyetlen rövid igeversben háromszor ott van az, hogy alap nélkül, hogy ok nélkül, amit nem én ragadtam el. Hát Jézus volt az, aki szenvedett, aki a büntetést hordozta, amit tulajdonképpen nekünk kellene hordozni, és Jézus ez által fedez be bennünket, hogy minden ütlegelés és minden gyalázkodás, minden fájdalom és minden kín az őt sújtotta, és azt mondja, ok nélkül gyűlölnek engem az emberek, hatalmasak a vesztemre törők. Alap nélkül lettek ellenségeim, és amit nem én ragadtam el, azt kell megfizetnem. Hadd olvassam a másik igét is, Zakariás könyve 13. fejezetének a 6. versében. Zakariás könyve 13. fejezetének a 6. verse. Micsoda ütések ezek a te kezeiden, azt mondja, amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam. Figyeljük meg magát a kérdésfelvetést, hiszen ha átgondoljuk Jézus életét, akinek a kezéből, akinek a lényéből mindig a segítés, mindig a szeretet, mindig az adás, a törődés, a gondoskodás származott. Mennyire jogos a kérdésfelvetés, nem, hogy egyszer csak ez a jóságos Jézus oda kerül ebbe a helyzetbe, hogy minden szitok és minden átok, ő a céltáblája. Hát jogos a kérdés, nem? Milyen ütések ezek? Hát miért ér téged ütés? És mi az, amit te magadra vállaltál? És egyáltalán miért csinálják ezt veled az emberek? És azt mondja, hogy hát a barátaim házánál kaptam ezt. Jézus úgy tudta valahogy megrázni a lényünket és felnyitni a szemeinket arra, hogy mi milyen gonoszságban élünk, hogy megmutatta, hogy mindezt ti emberek hajlandóak vagytok velem megcselekedni. Szóval Jézus áldozatára mi tekintsünk úgy, hogy sokszor keresztény emberek is engedik magukat elragadtatni, és azt mondják, mert azok a gonosz zsidók, meg mert azok a gonosz rómaiak. Ugye mindenki gonosz, csak én nem. Testvéreim, próbáljunk valahogy, ugye az elmúlt órában is nekem, ahogy beszélgettünk, azt tetszett, hogy valahogy mi is eljutunk oda, hogy próbáljuk Jézus áldozatát személyesen a magunkénak tartani. Próbáljuk a saját bűneinket oda helyezni, és azt mondani, hogy ha Jézus csak az én bűneimért halt volna meg, akkor is ilyen büntetés nehezedett volna rá, mert az én gonoszságom is bőven elég ahhoz, hogy ezt érdemelje. Nem? Mennyire jó, hogyha Jézusra így tekintünk, hogyha Jézus ma élne, vagy mi lettünk volna ott, mi nem kiáltottuk volna, hogy feszítsd meg? Mi nem bántunk volna vele ilyen ellenségesen? Mi nem lettünk volna azok között, akik nem értették meg őt? Akik alap nélkül gyűlölték őt? Mi nem lettünk volna ott? Dehogy nem. Hát a saját életünknek a megannyi romlottsága, megannyi meggondolatlansága, bűne és felelőtlensége nem arról beszél, hogy mi is azok vagyunk, akik nem gondolunk vele? Mint akik elfordulunk tőle, és nem gondolunk vele, orcánkat elrejtjük tőle, mert utált számunkra is. Hát az egész életünk, meg a rengeteg bűnünk is erről beszél, nem? És hadd olvassak nektek még egy igét, Ésaiás könyve 53. fejezete, 7. versét. Kínosztatott pedig alázatos volt, száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitették, és mint lyuk, mely megnémul az őtnyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Testvéreim, Jézus miért tűrt némán? Pedig iszonyatosak lehettek a fizikai fájdalmak is, amiket neki hordozni kellett. Miért tűrt némán? Miért? Jézus önként adta magát áldozatul, és tudjuk, hogy ezt a döntést sokszor meg kellett önmagában újítani a földi életének a napjaiban is. Még a kereszten is érte a támadás, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a kereszt, és majd hiszünk, bizonyítsd be. És Jézusnak ott is döntést kellett hoznia. De miért? Miért így hozta meg ezt a döntést, és így hozta meg ezt az áldozatot, hogy Némán tűrt? Melyikünk tudta volna jajgatás és jajveszékelés nélkül kibírni azt, hogy a hatalmas szegek átmennek a kezeinken, a lábainkon? Ki tudta volna ezt kibírni? Testvéreim, Jézusnak a magatartásában is az látszik, amit ugye ott látunk egy másik példázatban, és amikor elment az a bizonyos ember a mennyegzőre ruha nélkül, és amikor megkérdezték, hogy mi módon jöttél, mit csinált? Hallgatott. Elég beszédes volt ez a hallgatás, nem? Én úgy gondolom, hogy amikor az ember az ítélet elé áll, és szembesül azzal, hogy igen, neki az jár, és azt kapja, amit megérdemel, akkor ott hallgatni kell. És Jézus ezt is betöltötte helyettünk, hogy ő hallgatott, és néma volt, és csendben volt. Mert miért kiabáljon, és miért mondja azt, hogy emberek, ne csináljátok ezt velem, mert hát én nem érdemlem meg, miért nem az ember szenved? Önként vállalta, hogy nem mi szenvedjünk, hanem ő szenvedjen helyettünk. És ez a némaság, ez a csend, ez is nagyon beszédes volt, mintha mi lennénk ott, és mi érdemelnénk, mert hát meg is érdemelnénk azt, ami Jézusnak adatot. És ezek után tényleg kérdés az, amit Pál apostol felvet a római levélben, hogy kicsoda az, aki kárhoztat? Meg kicsoda az, aki vádolja az Isten választottait? Hát, hogyha maga Jézus, akinek lett volna oka minket elítélni, akinek lett volna miért tőlünk elfordulni, mert megérdemeltük volna, ha ő nem tette ezt, maga a teremtőnk, maga a megváltónk, akkor mi hogy jövünk ahhoz, hogy emberek egymást ítéljük és károsztatjuk? Krisztus az, aki meghalt, és aki fel is támadt, és aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Testvéreim, mi szeretne ez a szeretet, ez az elfedező szeretet elvégezni bennünk? A korábbi szombatiskolában olvashattuk azt az Ellen White bizonyságtételt, hogy amikor mi az Istenhez megyünk bűnbocsánatért, és megvalljuk a vétkeinket, akkor ott nem csak az történik, hogy jogilag kimondják, hogy el van engedve, és nem vagy bűnös, hanem több történik. Mi az a több? Hogy a kegyelem túláradó ereje, szeretete, pontosan nem tudom idézni, ez a lényeg, megtisztítja a szívünket. Ez a több. Testvéreim, ezt is a kegyelem végzi. Tehát nem, az is önmagában nagy dolog, hogy mi úgy mehetünk az Istenhez Jézus vére érdemében, mintha nem vétkeztünk volna, és az Isten ezt elengedi nekünk. De azt mondja, hogy több történik. Miközben az Isten megbocsát, közben csinál itt valamit belül. És ezt nekünk, testvéreim, elhinni kell, hogy csinál valamit. Megtisztítja a szívünket. És ha megtisztítja a szívünket, akkor milyenné tesz minket az Isten? Hát ugyanazzal a szeretettel szeretné, hogyha élnénk, mint amilyen ő irántunk. És ezen a ponton hadd idézzem Péter apostol első levele 4. fejezetének a 8. versét. Péter apostol első levele 4. fejezetének a 8. verse így hangzik: mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Testvéreim, a Krisztusnak az elfedező szeretete az én életemben rengeteg vétket elfedezett. Jó lenne, hogyha nem kellene már több vétket elfedeznie, de tudom, hogy lesz, amit el kell fedezzen. És nézzétek meg, mivel folytatja itt, illetve mivel kezdi ezt az igeverset Péter apostasztja mindenek előtt. És nem azt mondja, hogy mindenek előtt ez a fontos, meg az a fontos, meg az a fontos, hanem azt mondja, hogy mindenek előtt az a legfontosabb egy keresztény közösségben, hogy olyan szeretet legyen bennetek, ami tud elfedezni. Mit tud elfedezni? Ugye azt szoktuk mondani, vagy ha meg se fogalmazzuk, de a viselkedésünkből kijön, hogy mi sok mindent el tudunk nézni egymásnak, csak a hibákat nem. Ugye? Csak a hibákat nem. A szeretet az el tud fedezni, és tudjátok miért? Nem azért, mert az ember megtanulta, hogy Jézus hozzám ilyen volt, megtanultam én is olyan legyek. Ez nem működik. Ez nem működik. Hanem azt a szeretetet fogadtam be Krisztustól, amely nekem nincs, amit én nem érdemlek, és ez a szeretet az ő lelke által munkálkodik bennem, és képessé tesz engem arra, hogy én is ezzel a sok-sok bűnt elfedezni tudó szeretettel viseltessek mások iránt. A korintusi első levél 13. fejezetében, a szeretet himnuszában még ettől is tovább megy az ige, és azt mondja, hogy a szeretet mindent elfedez. A szeretet mindent elfedez. Mit jelent, testvéreim, ez az elfedezés közöttünk? Miben lesz nyilvánvalóvá az Isten szeretete mi bennünk? Mert azt mondja, hogy nem csak Krisztusban szerette volna az Atya nyilvánvalóvá tenni a szeretetét, hanem azokban is, akik hisznek a megváltóban, és akik befogadják ezt a jóságot. Milyen ez az elfedező szeretet? Négy dolgot hadd mondjak. Aztán majd egészítsétek ki, hogy mivel lehet ezt jellemezni. Az elfedező szeretetre én elsősorban szeretném azt mondani, hogy látja a bűnt a másikban, de nem nézegeti. Mi a különbség? Figyeljétek meg, hogy milyen pontosan fogalmaz Jézus a hegyi beszédben, amikor nem azt mondja, hogy ne lásd meg, hanem azt mondja, hogy ne nézd. Mi lesz azzal a bűnnel, amit mi sokáig nézegetünk? Vádolás lesz. Testvéreim, abból, amit én először csak szálkának tekintek, abból aztán majd jó nagy lesz, és már úgy érzem, hogy már mindentől nagyobb dolog ebben az életben, hogy azt vegye már ki onnan valaki. Nem? És hogy a másik miért ilyen. És lehet, hogy észre se veszem, de már azzal kelek, és azzal fekszek, hogy a másik miért ilyen. Mert sokat nézegetem, hogy ő miért ilyen. Ugye ismerős a mosolyotokból, értem azt, hogy ismerős ez a dolog mindannyiunknak, és miközben az ember nézi a másikét, közben a sajátja meg egyre kisebb lesz az ő szemében. Nem érdekes ez? A másikhoz képest, ugye? Tehát az övé egyre nagyobb lesz, és az enyém pedig egyre kisebb lesz, és aztán úgy gondolja az ember, hogyha őt mondjuk megbántották, vagy vele igazságtalanok voltak, akkor szabad neki megsértődni, vagy szabad távolságot tartani, és észre sem veszi mondjuk, hogy már önmagában ez a gerenda, hogy te érezteted a másikkal, hogy te most mit csináltál, és egy életre leírtad magadat a szememben, és aztán nehéz mondjuk ebből a Priusból kijönni a másik szerencsétlennek. Tehát Jézus azt mondja, hogy nekünk van szemünk, van lelki látásunk, sőt, még azt is ránk bízta az Isten, hogy incsétek egymást minden napon, mielőtt tart a ma. Hát szabad meglátni egymásnak a vétkét, de azt mondja, ne nézegesd. Mert minél inkább nézegeted, annál inkább az lesz, hogy micsoda gyalázatos ember a másik, én pedig hozzá képest. És ugye ez a látásmód, erre mondja az Jézus, hogy ez gerenda. Ez a legsúlyosabb gerenda. Jézusnak a farizeusokkal mi volt a legnagyobb problémája? Hát az engesztelhetetlen, kritikus, másokat leszóló, lenézni a paráznak, meg a vámszedők, meg ilyen romlott társaság, ugye ez volt. És közben nem látták, hogy ez a fajta lelkület. Mert ugye megdésmáljuk a mentát, köményt, és mindenféle dologban az ember helyén van, de azt mondja Jézus, elhagyjátok azt, ami nehezebb. Hát ez a legnehezebb, ez tény, ezt mindannyian tapasztaljuk. Ez a legnehezebb az ítéletlen, hogy szeretet és irgalmasság. Tehát én úgy gondolom, hogy az egyik jellemzője ennek az elfedező szeretetnek az, hogy nekem annyiban szabad a másik hibáját meglátnom, amennyiben felismerem ebben azt is, hogy a másik veszélyben van, és valamit csinálni kellene érte, segíteni neki, imádkozni érte, stb. De nem kell nekem olyan szinten foglalkoznom a másik bajával, ami már tehát egyfajta távolságtartásba is berendezne, illetve hát leminősíteni a másikat az én szememben. Ez az elfedező szeretetnek egy jellemvonása. A másik következő dolog, amit szeretnék megfogalmazni, hogy amit meglátok, abban viszont nem ítélem, és nem kárhoztatom a másikat. Testvéreim, ezzel mi most rábólintunk, hogy igen, így van. Igen, a Biblia ezt tanítja. Igen, a bizonyságtételek ezt mondják, de ez nem könnyű ám, ugye ezt tapasztaljuk. Ez nem könnyű. Hogy én ne azonosítsam a másikat az ő bűneivel. Ne azonosítsam a másikat az ő helytelenségeivel, mert ez gyakorlatilag az ítélkezés, hogy te ezt tetted, egyenlő ilyen vagy. Ez nem így van. Ez nem így van. Elfedező szeretetnek minősül az is, amikor azt mondja, igen, én ilyennek látom a másikat, de nem e szerint minősítem őt. Miért? Mert ha ezt hozzá hasonlítom az én vétkeimhez, akkor mi ez ahhoz képest? Mi ez ahhoz képest? Olyan szép a Zsoltárban, amikor azt mondja, hogy ismerem az én vétkeimet, és az én bűneim szüntelen előttem forognak. Testvéreim, mindannyiunknak a legfájdalmasabb az kell, hogy legyen, ami a saját életünkben felismerhető, és amire az Isten rávilágított. Ismeritek bizonyára a történetet Dávidot, amikor Sémei szidalmazta, akkor mit tett Dávid?
Hagyjátok.
És a katonái már lekaszabolták volna Sémeit, mert micsoda dolog, hogy így beszél az Úr felkentjével, hogy vérszopó és álnok ember, majd megfizet néked az Úr. De szerintetek mit akar Dávid ezzel kifejezni, hogy hagyjátok, mert az Úr mondta neki? Tényleg az Úr mond ilyeneket? Hogy vérszopó és áll, és így nevezd a másikat? Vagy ez mit jelentett? Tessék, hangosan. Mire gondoltok, hogy ezzel mit akar Dávid kifejezni? Hogy hagyjátok, mert az Úr mondta.
Az, hogy igazat mond, nem?
Így van. Állnak vérszopó ember, ezt mondod? Igen. Igen, az vagyok. Az vagyok. Tehát nem felejtette el Dávid azt, hogy őt az Isten miben kereste meg? Nem felejtette azt el, hogy neki az Isten mit bocsátott meg. És ezzel Dávid azt is kifejezte, hogy engem az Istennek lett volna hatalma ennek az embernek a csúnya szájától megóvni. De ha nem tette meg, akkor biztos szükségem van rá. Akkor viseljem el. Akkor én nyúlhatok bármiféle eszközhöz, fegyverhez, emberileg, testileg. Na de hát gondolkodjunk el, hogy azt mondtam, majd megfizet néki az Úr, de Dávid nem vette kezébe a maga ügyét, hanem ő engedte, ugye így hagyta az igazságosan ítélőre. Ez Dávid életében is megvalósult ebben a mozzanatban, mert azt mondta, hogy hát ha az Isten engem kiszolgáltat egy ilyennek, és jónak látja, hogy okulásként, vagy valami miatt még ezt is javamra fordítja, hogy valaki így beszél velem, akkor el kell hordozzam. Akkor nem nekem kell ezzel szemben hadakoznom. Testvéreim, hogyha mi nem feledjük el azt, hogy hozzánk az Isten mennyire kegyelmes, hogy a mi napjainkban nekünk az Isten mennyit elfelejt, mennyit tűr, mennyit megbocsát, akkor nem lehetünk mi sem szűkmarkúak, szűkkeblűek másokra nézve. Akkor mi nem tehetjük azt meg, hogy hamar leírunk embereket, hamar lemondunk emberekről, gyorsan elengedünk embereket. Nem tehetjük meg. Mert ha az Isten velünk ilyen, akkor mit mondott az ige? Nekünk is szeretnünk kell egymást. Kell. Egyszerűen erkölcsi kötelesség. Méltatlan lenne az Isten jóságához. Adós szolga példázata, ugye? Méltatlan. Hogy mi meg folytogatunk másokat a kevesebbért. Egy harmadik dolog, ami az elfedező szeretetet jellemzi, hogy amit látok a másikban, azt nem úgy fedezem el, hogy azzal nekem nincsen tennivalom, vagy nincsen problémám, de, vagy feladatom, de nem biztos, hogy most jött el ennek az ideje. Mire gondolok? Hát arra gondolok, hogyha azt mondja az ige, hogyha látod a te atyád fia vétkezik, akkor menj el a lelkészhez és mondd meg neki. Ezt mondja az ige? Nem ezt mondja az ige. Hanem azt mondja, hogy egy testvériségben, ugye ti mindnyájan testvérek vagytok, erre is érthető, akkor neked, drága testvérem, van egy feladatod, hogy majd elmégy és megmondod neki. Ugye ez nem könnyű. Ugye ez nem könnyű. Dávidhoz miért küldte el Nátán prófétát az Isten a bűne után csak egy évvel? Az Úr leipiapacsolhatta volna Dávidot rá egy hétre is, nem? De mi lett volna az eredménye? És az Isten az eredményt nézi. Testvérem, én úgy gondolom, hogyha én látom valakiről, most nem biztos, hogy engem kellett, hogy érintsen az a dolog, de látom, hogy a másik vétkezik, vagy látom, hogy bajban van, látom azt, hogy valahol ő megrendült a hitében, vagy valahol elgyengült az életvitelében, akkor nekem feladatom van. De mindaddig, amíg az Isten erre engem nem készített fel, amíg nem mutatta meg a helyzetet, hogy most, addig nekem azt hordoznom kell magamban. Mert az se jó, ha elfelejtem, meg az se jó, ha addig még hozzágyűjtök egy egész listát, hogy mire odaérek az óra alá nyomom, és hát ember legyen, aki azt elviseli. ha egy egész listát kap, ugye? Az a következő pont lesz. De jó, amit mondasz. Így van. Szóval az elfedező szeretet az tud kivárni. Az annak a legfontosabb az, hogy a másikon segítsen, és a másikat kisegítse ebből a bajból, és meg fogja várni azt a legalkalmasabb pillanatot, amikor na most jött el. Ja, volt ilyen tapasztalatotok. Volt olyan tapasztalat, akár házasságon belül, vagy testvéri, baráti körben, hogy az ember úgy szabadulni akart ettől, mint egy kolonctól, és aztán jól oda nyomta a másiknak, és mi lett az eredménye? Te csak hallgass, és akkor kaptuk vissza. Vagy egy barátságvesztés, vagy egy mosolyszünet, vagy ki tudja éppen micsoda. De amikor az Isten előkészített szíveket, előkészített egy helyzetet, és tényleg szeretettel tudta betölteni a mi szívünket, és tudtunk úgy szólni a másikhoz, amiből érezte azt, hogy itt mentés történik, akkor szabad beszélni bármiről. Sőt, kell beszélni bármiről. Ehhez, testvéreim, elfedező szeretet kell. Tudnilik, addig el kell fedeznem. És még egy dolgot hadd említsünk, amit Vandi testvér is mondtál az előbb, hogy addig viszont, amíg én magam nem... Ha mondjuk az az én feladatom, és valakiért tenni kell, és még nem jött el ennek az ideje, vagy nem az én feladatom, hanem másé, de akkor szabad arról beszélni, de csak kinek? Testvéreim, ez is elfedező szeretet, mert tudnilik, nem az a természet él bennünk az a természet él, hogy szeretünk szenzációkat mondani. Még akkor is, hogyha a szenzációnak az a lényege, hogy tudod, hogy a másik milyen komisz? Ráadásul a mi hittestvérünk is, ilyen komisz. Mi ilyeneket szeretünk ám elmondani. Így vagyunk emberek. Nagyon szeretem a Bibliában azt az igét, Korintusi második levélben, hogy mi ezentúl senkit nem ismerünk test szerint, hanem csak lélek szerint. Mit jelent ez? Na, jó lenne, azt mondja Vandi. Így van, vágyunk erre. Tehát, hogy mi senkit nem tekintünk a testi, vagyis az emberi természet látásával, hogy ez az ember ilyen, és akkor más nem is lesz, hanem mi szeretnénk mindenkit úgy látni Krisztusban, hogy mivé válhat. Tudnélik, hogyha nem tudunk így látni a szeretetnek, az elfedező szeretetnek ezzel a látásával, hát ember legyen a talpán az, illetve Krisztusnak igazi megváltotta, aki ezt csak az Istennel tudja megbeszélni, meg közben könyörögni, imádkozni tud a másikért, de nem a hírét kelti dolgoknak, és nem a hírnek a terjesztése az elsődleges feladat. Tudunk-e egymásért így könyörögni? Tudjuk-e a másikat megvédeni, befedezni, a szeretettel befedezni, még sokszor saját magamtól is, mert tudom, hogy bennem milyen ember és milyen lélek lakozik, ami mindig ki akarja kezdeni, és mindig piszkálni akarja a másikat. Ilyen lakozik bennem, ilyen természetem van. És szinte önmagamtól is meg kell védenem a másikat ilyen értelemben, mert a befedező szeretetnek nem az a lényeg, hogy most mi történt, hanem az a lényeg, hogy a másik ember most milyen szükségletben van, és Krisztus vajon mit cselekedne ebben a helyzetben. Testvéreim, csak egy költői kérdést engedjetek meg a vége felé közeledve, hogy ha egy gyülekezetben ez a szeretet, egy közösségben, mindegy, hogy azt Fehérvárcsurgónak, Debrecennek vagy Miskolcnak hívják, de hogyha ez a szeretet így működik, az milyen közösség? Szóval ez egy csodálatos közösség. Én úgy gondolom, hogyha ez a közösség van a sorainkban, illetve van akár családi életünkben is, akkor az egy nagyon nagy bizonyság már önmagában, hogy mi így létezünk és így élünk. Én azzal szeretném zárni ezt az ige tanulmányt, hogy legyen bennünk ez a felhívás, amit olvastunk az alapigénknek a végén. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ez az így szeretett bennünket az Isten, ez nem annyira a Biblia lapjairól árad, hanem mindannyiunknak az élete lapjairól. Hogy engem az Isten hogy szeretett, azt se Pali, te nem tudod meg, Bandi, egyikőtök sem, azt nekem kell tudnom. És hogy téged hogy szeretett az Isten, azt meg neked kell tudnod. És hogyha bennünket így szeretett, akkor azt mondja, hogy nekünk is ebben a szeretetben, ebben a jóságban illik élnünk, hogy így legyen nyilvánvalóvá bennünk is az Isten szeretete. És testvéreim, kérlek benneteket, hogy mi tartsuk kiváltságnak. Tehát hangsúlyoznám, tartsuk kiváltságnak azt, hogy bennünket az Isten erre hívott. Bennünket erre hívott. Hogy bennünk, mint gyenge edényekben, ugye azt mondja Pál apostol, hogy ez a kincsünk cserépedényben van. Annyira kifejező ez, nem? Hogy egy ilyen törékeny és egy ilyen könnyen hibázó, könnyen sérülő cserépedény, ami vagyunk mindannyian. Ebben az Isten dolga, az Isten nagysága, szeretete mégis megnyilvánulhat. Ezt mi tartsuk kiváltságnak. Hogy az Isten ezt a jóságos, türelmes és mások bűnét elfedezni tudó szeretetét, ezt szeretné bennünk is nyilvánvalóvá tenni. Vágyunk ilyen közösségre. Én tudom, hogy mindannyian így vagyunk ezzel a lelkünkben, és nagyon nagy bátorítás, hogy az Isten erre választott ki bennünket, hogy ez egyre inkább gyarapodjon bennünk, és teljességre jusson a Krisztussal való ékeskedő kornak a mértékére eljutván. Találjunk ebben, testvéreim, örömöt, hogy családunkban, hogy testvériségünkben ezt a szeretetet mi meg tudjuk küzdeni, Krisztustól el tudjuk venni, és ezt be tudjuk tölteni. És aztán tudjátok, amit Jézus mondott, leginkább erről látja meg a világ is, hogy mi kik vagyunk, és ebből ismeri fel a világ azt is, hogy Jézusnak nem volt hiába eljönni erre a földre, mert hát szeretetlen, büszke és önző emberekben valami mást formálni, ez csak isteni hatalom tudja megtenni. Hát tegye meg mindannyiunkban az ő dicsőségére és mindannyiunk áldására. Amen. Édesatyánk, köszönjük, Urunk, hogy együtt jöhetünk hozzád, és köszönjük, hogy ezt a napot is ilyen szépé tetted, nem csak a napsütéssel, hanem leginkább a veled és az egymással való szeretet közösséggel. Urunk, köszönjük, hogy te felkínáltad nekünk Krisztusban a váltságot, felkínáltad a szívünk megtisztítását, megváltoztatását, és arra kérünk, hogy segíts minden testvérünknek szerte a világon, de minden vágyakozó szívű embernek, hogy felismerhessük azt, hogy te benned újból szeretni tudni, ez a leghatalmasabb ajándék, amit elvehetünk tőled. Hogy ami Ádámban, Évában elromlott, és amit mi elveszítettünk, amire magunk erejéből eljutni nem tudunk, az Úr Jézus veled lehet. Köszönjük, hogy amikor átadjuk a mi szívünket neked, akkor te átformálod azt, megtisztítod, és a te szereteteddel töltöd be lelked által. Köszönjük, hogy bennünket arra hívtál, hogy a te jóságodat hirdessük, a megbékéltetés üzenetét vigyük az embereknek. Nagyon szépen kérünk, Urunk, hogy láttassék meg rajtunk a te műved, ahogy Mózes is kérte ezt. Láttassék meg rajtunk azt, hogy te szeretsz minket, hogy gondoskodsz rólunk, hogy javunkat akarod, hogy türelmes vagy hozzánk. Láttassék meg a mi beszédünkön, a mi cselekedeteinken, a mi szolgálatunkon, időbeosztásunkon, minden megnyilatkozásunkon az Urunk, hogy jó hozzá tartozni és jó neked engedelmeskedni. Nagyon szépen kérünk, hogy ez az elfedező szeretet is legyen itt közöttünk, legyen minden gyülekezetben, hogy mi tudjunk egymásra úgy tekinteni, ahogy most erről gondolkodtunk, és ami a te igédből nyilvánvalóvá válik számunkra. Add meg, Urunk, hogy legyünk erre hajlandóak, ahogy erre felszólítasz a te igédben. Szeretnénk a mi szívünket megnyitni előtted, és kérünk arra téged, hogy formálj, alakíts bennünket, hogy betölteni tudjuk ezt a jóságot. Hallgass meg a mi könyörgésünket, és tarts meg bennünket, édesatyánk, az egész napunkban. Tedd áldottá együtt létünket, gondolatainkat, szívünket, és készíts fel bennünket a következő hét napjaira is. Megváltunk érdemeiért, kérjük ezeket hálával. Amen.